Balogh Zoltán lemondásának egyszerre örülne a kormány és az ellenzék. A Kompország vendége Zalatnai István.
Zalatnai István református lelkész, teológus, filozófus, a Károli Gáspár Református Egyetem docense, korábban a Pápai Református Teológiai Akadémia rektorhelyettese. Több alkalommal jelent már meg írás a lapunkban. Ő is az egyik aláírója annak az összesen 24 református értelmiségi által jegyzett nyilatkozatnak, amelyben lemondásra szólítják fel a köztársasági elnököt elsöprő kegyelmi ügyben való érintettsége kapcsán Balogh Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét. A levélben úgy fogalmaznak. Balogh Zoltánnak püspöki tisztségéhez való ragaszkodása miatt egyházunk napról napra veszít a hiteléből, és ez akadályozza alapvető küldetésének teljesítését, az evangélium hirdetését.
Üdvözlöm a nézőket! Ez a Kompország, a Magyar Hang közéleti beszélgetős portré műsora, és nagy tisztelettel köszöntöm Zalatnai István, református lelkészt, teológust, filozófust.
Köszönöm szépen!
Sőt, áldás, békesség, mondhatnám így is. És egy picit ökumenikusak leszünk, hiszen megjelent már a Magyar Hang húsvéti száma, ünnepi interjú Bér Miklóssal készült, nyugalmazott katolikus püspökkel. Hát nem csak ünnepi tartalom lesz természetesen az újságban, hanem például nyilván a mindenkit foglalkoztató Magyar Péter jelenséggel, meg a fejleményekkel. Igen, részletesen foglalkozunk ebben a lapszámban is. Mi most azonban nem ezzel fogjuk kezdeni, hanem azzal az írással, fogok röviden idézni, amit ön írt a Magyar Hang online kiadásának egy pár héttel ezelőtt, amikor már kirobbant ez a bizonyos kegyelmi botrány, és már a református egyház, illetve Balogh Zoltán püspök érintettsége is nyilvánosságra került. Ez a Szakadék szélén sokat mondó címmel jelent meg, és akkor ebből pár mondatot felolvasok. A református egyház számára befelé és kifelé egyaránt évtizedekre meghatározó lesz az, amit most tesz. Emberek millióinak ez fog eszébe jutni a református szó hallatán, de az egyház tagjai sem fogják elfelejteni. Ezek a felvezetése az volt, hogy ez a kegyelmi ügy a politikát most nagyon foglalkoztatja, vagy a politikai közvetet foglalkoztatja, hogy nyilván előbb-utóbb ez el fog múlni, más ügyek veszik át, részben ez meg is történt azóta. Miért gondolja azt, hogy mondjuk a magyarországi reformátusságról mondjuk akár generációkkal később is az alapján fognak gondolkodni, vagy úgy fogják megítélni, hogy az a sorsát is meghatározza, amit most tesz az egyház, vagy amit nem tesz?
Hát azért, mert ilyen a szavaknak, a szimbólumoknak a természete. Hogy azoknak története van, adott esetben óriási változáson mennek keresztül. A református szó esetében óriási jelentősége van azoknak a kiemelt történelmi pillanatoknak, amikor ez az egész világ számára megjelent. Az én életemben két olyan eset volt, amikor ezt tapasztalhattuk. Az egyik az 1989 Temesvárja, és ami azután következett, és a másik pedig, ami most van. Most függetlenül attól, hogy valakinek mi a véleménye Tőkés Lászlóról, mennyire szereti vagy nem szereti, azt gondolom, hogy mindenkiben a mai napig azért ott van az az érzés, hogy az nagyon tiszteletre méltó, hogy valaki hajlandó lett volna arra, hogy az életét adja a maga egyházáért, a maga közösségéért. Na most ennek a mostani ügynek meg inkább az ellenkező a jelentése, hogy valaki a saját személye miatt lehetne képes arra, hogy az egyházát feláldozza. Most tudom, ez egy nagyon, nagyon éles kijelentés, de hát azt kell mondanom, hogy ez látható, ez tapasztalható. Az egyházon belül pont azok a gyülekezetek, amelyek élőek, ahol fiatalok vannak, értelmiségiek vannak, ott érzékelhető az, hogy óriási feszültségek vannak. Olyanokat hallani, hogy olyan gyülekezetek, amelyekben ebben az időszakban X számú keresztelés, bejelentés szokott lenni. Ugye ez mindig így van, hogy ezek a tavaszi hónapok, amikor sok keresztelés van, mert mondjuk nem télen kerül ezekre inkább sor. Tehát ilyen gyülekezetekben ez harmadára csökkent. azoknak a száma, akik jelentkeztek, hogy ők szeretnék megkereszteltetni a gyereküket. Vannak olyan esetek, amikor demonstratíve kilépnek emberek az egyházból, ez nem így szokott lenni. Olyan szokott lenni, hogy hát valaki úgy elvileg oda tartoz, de aztán egy idő után már nem fizet egyház fenntartó járlékot.
Meg hát ugye most ez aktuális, hogy az 1%-oknak a felajánlása.
Na most ennek lesz egy ilyen vonatkozása is, hogy az 1%-okkal mi történik, hogy hallani olyat, hogy kétségbe van esve hit oktató, hogy mi lesz, hogyha gyerekeket nem iratják be ismét a hittanra. Tehát ez valóban egy nagyon komoly belső problémát is jelent. De hát valóban ott van ennek ez a másik vonatkozása, hogy ehhez a szóhoz mi fog kapcsolódni. És ez kapott egyszer évtizedekkel ezelőtt egy nagyon pozitív jelentést, és most ennek az ellenkező van olyat is hallani, amikor elmegy az egyházfiú bevásárolni az esti agapéra, ugye ez az egyházi alkalom utáni közös teázás, kávézás, és amikor kéri a számlát a gyülekezetnek a címére, nevére, akkor úgy rákiált a kasszás lány, hogy református, nem szégyellik magukat? Tehát ezek azért valóban nagyon, nagyon szívben markoló események.
Na most, ha ezt a gyülekezeteknél érzékelik, feltételezem, hogy azért a felsőbb szinten is kell, hogy érzékeljék. Ugye ebben a cikkben ugye hivatkozik Bibó Istvánra, és arra, hogy ez egy ilyen híres tanulmányaiban foglalkozott ezzel, hogy a valóság érzékelés hiánya az, hogy vezette sokszor tévútra a magyar politikát, a magyar közéletet, és hogy minthogyha ezt tapasztalja, vagy diagnosztizálta a református egyház vezetésében is, hogy ennek a súlyát, minthogyha nem fognák fel. De valóban nem fogják föl, vagy egész egyszerűen nem tudják, hogy mi ebből a kiút, vagy mit kellene cselekedni. Ugye azt szokták hangsúlyozni, Balogh Zoltán is rendre visszatér erre, hogy ez a református egyháznak a belső dolga, ne szóljon bele külső szereplő, se kormány, se ellenzék, se senki más, hanem ezt majd az egyház autonóm módon eldönti, hogy mit kezd vele és ezzel az egész helyzettel.
Hát azt gondolom, hogy ez az a kérdés, amit nagyon nehéz megérteni, hogyha valaki nincs belül ezen a körön. És a belül az különösképpen is jelenti a lelkész társadalmat. Az érzékelhető, hogy aki kicsit kívülről néz erre a helyzetre, az teljes értetlenséggel szemléli azt, hogy mit csinál a református egyház. Függetlenül attól, hogy jó szándékkal sajnálkozva, vagy adott esetben akár kárörömmel, de egyszerűen nem értik, hogy létezik az, hát egyrészt, hogy aki az érintett, az nem mondott le, másrészt pedig, hogy miért nem mondja akkor a maga közössége az, hogy neked most tényleg le kellene mondani. Hát gyakorlatilag majdnem bármilyen más közösség esetében lehetne az egy autóklub, vagy egy sportegyesület. Egy ilyen helyzetben az, aki így érintetté vált, az le kell, hogy mondjon, hogy ne hozza olyan helyzetbe a saját közösségét, hogy ráragadjon ez a borzasztóan rossz imázs. Na most mi az oka annak, hogy mégis az érzékelhető nagyon sokaknál, hogy nem, hanem védeni kell a püspök urat, hogy ne menjen ki semmilyen hír, hogy ne tudják meg kívül, hogy mi történik. Hát igen, valóban döbbenetes, hogy ég a domb tetején a templom, és akkor abban reménykedni, hogy hát ha nem veszi észre senki a megyében. Tehát ez biztos, hogy nem működik így. Na most ennek sok mindenféle oka van, de ami a legmélyebb ebből, az egy trauma. Ugye a traumának az a természete, hogy ezt egy jó pszichológus barátomtól hallottam, hogy a trauma nem ismeri az időt. Ez így van az egyéni életben is, évtizedekkel később ugyanolyan égően tud fájni valami, mint amikor megtörtént. És ugyanez igaz közösségekre is, hát Bibó István fél életműve erről szól gyakorlatilag, hogy van egy olyan élmény, egy olyan pont, amikor egyrészt egy nagyon mély megrázkódtatás éri a közösséget, és hogy erre egy olyan választ ad, aminek a nyomában egy rossz mechanizmus alakul ki. Na most miről van itt szó? Arról, hogy ott voltak azok az évtizedek, amikor az egyház elnyomott helyzetben volt. Ennek azért sokkal differenciáltabb a története, hogy ez mikor, milyen jellegű, milyen mértékű.
Tehát mondjuk a 90 előtti időszakra nyugodtan.
De alapvetően a 90 előtti időszakról van szó. És ebben kialakult az, hogy mi ott vagyunk a templom falain belül képletesen, hogy így mondjam. És minden, ami az azon kívüli világgal történik, az egy veszélytényező, az rossz, azt meg kell próbálni elkerülni. Ez egyébként még az egyházon belül is olyan értelemben igaz, hogy a gyülekezetek is általában úgy gondolták, a lelkészek is úgy gondolták, hogy még a közegyházzal is jobb, hogyha minél kevesebb kapcsolat van. Itt mi itt vagyunk a saját körünkön belül, és ott szeretetben jól, szépen megvagyunk.
Ez egyfajta kivonulás a társadalomból?
És ez egy bizonyos értelemben egy kivonulás jelentett, nem is tudom, ebben az írásban utaltam arra, hogy ez egy kicsit ilyen independentista felfogás volt, ami egy létező egyház szervezési modell, hogy minden gyülekezet tulajdonképpen szuverén. Hát persze együtt működnek olyan ügyekben, amelyekben szükséges, de hogy alapvetően mindenki szuverén, az én házam, az én váram. Na most ez az a helyzet, amiben most ugyanez a mechanizmus indult be, és nem érzékelik nagyon sokan ennek az abszurditását, a lehetetlenségét. Nekem az jutott eszembe, hogy 85-86-ban Genfben voltam ösztöndíjas, akkor történt a csernobili katasztrófa. Hát természetesen hetekig minden svájci újságnak ez volt a címlapján. Magyarországon ez a hír nem létezett. Mondjuk a szüleim mesélték azért, hogy ahol laktak, a szomszéd utcában volt egy pártkorifeusnak a szép kis villája, és ott előtte mindig mosták az utcát is. Tehát olyan érdekes volt ez, hogy...
Hát egy idő után egyébként emlékszem, azért már létezett a hír, csak egy jó pár
egy
nap
idő után, de egy jó
késés
ideig,
volt, és abban mondjuk belefért még a május 1-i felvonulás is, amire kihajtották
így
az
van,
embereket.
Így van, így van. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz és szerencsétlen mechanizmus, amit meg kell érteni, de amit meg kell haladni. Mert ez így egy illúzió, tehát úgy az van az emberekben, azt hiszem sokakban, hogy várjuk ki azt, ameddig az egész megszűnik és eltűnik ez az ügy, és akkor utána minden szépen visszaáll a régi jó rendjébe.
Tehát ha jól értem, Balogh Zoltán talán arra hivatkozik itt, hogy amikor ezt az ügyet előveszik, és mondjuk őt támadják, akkor talán ez is hangzott, hogy akkor kívülről támadják az egész egyházat, felekezetet, tehát erre hivatkozik, és mondjuk, ha meg direkt politikára fordítom le ezt a dolgot, akkor nyilvánvalóan az még talán érthető is sok református részéről, vagy vezető részéről, hogy ha visszatekintenek így a történelemben, akkor azért azoktól a politikai erőktől, amik részben mondjuk most ellenzékben vannak, persze nyilván vannak teljesen új erők is már, akiket a múlttal nem nagyon lehet összekeverni, de mondjuk akár a 2015-i kormányzást is elővenni, azért sok sérelem is van nyilván nem csak a református egyházban, hogy általában a keresztény egyházakban lehet mondjuk így nagyon leegyszerűsítve, mondjuk így baloldali, vagy akármilyen politikai erőkkel kapcsolatban. Tehát, hogy ha jól értem, erre tudatosan próbál rájátszani
a
püspök, és úgy tűnik, hogy ez sokaknál meggyőző is.
Hát ennek egyrészt vannak nagyon régi történelmi gyökerei, ugye évszázadokon keresztül a protestáns egyházak azok elnyomottak, hátrányos helyzetűek voltak, és aztán hozzájött egy ilyen időszak is, ugye 90 előtt, az azt követő időszakra azért alapvetően azt lehet mondani, hogy az egyházak egyáltalában nem voltak hátrányos helyzetben, és ebben ez a furcsa, hogyha valaki kívülről nézi, akkor azt látja, hogy nagyon sok indulat van az egyházakkal szemben, mert a jogi helyzetük és az anyagi helyzetük az igazából egyáltalában nem olyan kedvezőtlen. Ennek hosszú története van, hogy miért alakult így, hogy nem volt restitúció, magánszemélyek nem kapták vissza a tulajdonukat, az egyházak azok jelentős részt visszakapták, és a mostani helyzetben az érzékelhető, hogy általában de facto jobb helyzetben vannak sokszor egyházi intézmények, mint
világi intézmények. Az oktatásban ez egyértelmű. Igen.
És hát ezzel szemben nagyon sok ellenérzés van. De nem ez jelenik meg az emberekben, hanem valóban fölidéződnek ezek a hol nagyon régi gyökerű, hol inkább csak a történelmi félmúltba visszamenő rossz élmények.
Igen. Ugye ön 23 társával, értelmiségi társával együtt egy nyilatkozatot, nyílt levelet tett közzé nem olyan régen, amiben ugye Balogh Zoltán távozásra szólítja fel. De ha jól érzékelem az ön szavaiból, meg amit mondtak, hogy Nyilván ez a probléma, amivel szemben állnak, nem szűkíthető le Balogh Zoltán személyére. Tehát, ha jól értem, az ő távozása az egy szükséges, de nem elégséges feltétel annak, hogy megújulás legyen a református egyházban, de igazából milyen téren kellene megújulnia az egyháznak? Mi hiányzik ahhoz, hogy a reformátusság ismét vonzó legyen? Ugye nyilván most van egy elég friss adat, ugye a népszámlálásnál lehetett látni, hogy az elmúlt 10 évben is nem csak persze a reformátusoknál, hanem a más keresztény felekezeteknél is egy igen jelentős csökkenés látható. Most úgy érzem, hogyha most lenne a népszámlálás, akkor sokkal rosszabb helyzetben lenne a református egyház. Tehát, hogy igazából milyen pontokon kellene fordulatot végrehajtani ahhoz, hogy ezt a folyamatot vissza lehessen fordítani?
Igen, ez egy nagyon lényeges megfigyelés, és örülök, hogyha a világi sajtó részéről is ez feltűnt, hogy az egyik legfontosabb mondani valója ennek a nyilatkozatnak az az, hogy nem Balogh Zoltán ügy van. Sőt, azt is mondhatnám, hogy pontosan az lenne a feladat, vagy az lenne az egyháznak jó, hogyha ez nem Balogh Zoltán ügyként fixálódna az emlékezetben, kifelé sem, de még fontosabb, hogy befelé. Ne így rögzüljön, hanem úgy, mint egy pozitív folyamatnak az elindulása. Na most azt is mondhatnám, hogy kétféle illúzió van. Az egyik, amiről beszéltünk már, az, hogy ez el fog múlni, és semmi nem fog történni. A másik illúzió az, hogyha Balogh Zoltán lemond a püspökségről, akkor utána megoldódnak a problémák. Nem így van. Ez nem az oka annak, amiben változnia kellene az egyháznak, hanem sokkal inkább a következménye. Na most mi az, amiben változni kellene? Nem gondoltuk, és nem gondolom én sem azt, hogy most én megmondom, hogy mibe kéne változni, de azért az biztos, hogy vannak olyan kérdések, amelyek évtizedek óta érezhetően furcsák, nem jók. Nincsenek harmóniában sem az egyháznak az elveivel, tanításával, sem pedig az egyház valóságával. Na most, hogy egy-két ilyen példát hozzak. Hát ott van a világiaknak a szerepe. Ugye a protestáns egyházakban nagyon lényeges az, hogy világiak és lelkésziek azok együttesen jelentik az egyházat. Igen. Tehát nincs az a fajta különbség, mint ami a katolikus egyházban. Ez proforma így is van, tehát a legkülönbözőbb testületeiben az egyháznak mindig azonos számban vannak lelkésziek és világiak. A valóságban a világiak alig játszanak szerepet, sokszor inkább csak ilyen díszként vannak ott. Vagy mondjak egy másikat, nem csak a református egyház esetében és nem csak Magyarországon, általában megfigyelhető, hogy sokkal aktívabbak a gyülekezetekben a nők. Na most ehhez képest az egyház irányító testületeiben elvétve is alig lehet találni nőket. Ugye most nemrég voltam egy olyan gyülekezetben, ahol éppen presbitereknek a fogadalomtétele volt, 5-ből 5-en voltak nők. Hát azért, mert ők azok, akikre lehet számítani, támaszkodni. Na most ehhez képest a református egyház zsinatában, nem tudom, talán 4 vagy hány hölgy van, aki összesen létezik a 100-ból. Tehát ez egy másik ilyen probléma. A harmadik, ami megint csak nagyon ellentmond az egyház elveinek, tanításának, most a református egyházra gondolok, az az, hogy bár ezt úgy mondják, hogy zsinat presbiteri elven szerveződik, eredetileg ez inkább presbiter zsinati elv volt, tehát hogy alulról fölfelé építkezik az egyház. Na most ezzel szemben most ennek inkább az ellenkezője tapasztalható, hogy kiszolgáltatottak a gyülekezetek fölfelé. Ennek sok aspektusa van, de hogy egyet említsek csak. Hát ott van egy olyan jelentős bevételi forrása az egyháznak, ami a személyi jövedelemadó 1%-a. Katolikus egyházban teljesen normális, hogy ez a püspökség dönt erről. De a protestáns egyházakban nem az lenne a természetes, hogy ezt alapvetően a gyülekezetek kapják meg. Abban a pillanatban, hogy ez így lenne, akkor nem lennének kiszolgáltatottak azok a gyülekezetek, amely egyébként...
De ez most az anyagi jellegű kiszolgáltatottság?
Ez egy anyagi jellegű kiszolgáltatottságot jelent, hogy a gyülekezetek, a lelkészek a központi egyház felé is, meg az állam felé is egy kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ha ebbe történne egy változás, amihez semmi más nem kellene, mint az egyház belső mechanizmusainak a módosítása, abban a pillanatban ez megváltozna. Akkor a gyülekezetek nem lennének ilyen helyzetben. Na most rengeteg más ilyet lehetne mondani, amire még egyszer hangsúlyozom, nem akarom azt mondani, hogy én tudom, hogy mire pontosan mi lenne a jó megoldás, hanem azt szeretnénk, és ezt hangsúlyoztuk, hogy induljon el egy párbeszéd, induljanak el a legkülönbözőbb szinteken, közösségekben, az egyházban erről folyó gondolkozás, beszélgetése. És aztán ez egy ponton eljuthat odáig, hogy sok minden megváltozzon, úgy változzon meg, hogy ne legyen ez a diszharmónia az egyháznak a tényleges gyakorlata, mechanizmusai, irányítása, és az egyháznak a tanítása, elvei, illetőleg a gyülekezeti valóság között.
Igen. Itt most egy kicsit mégis visszatérnék Balogh Zoltán szerepére, ugye, aki a zsinati lelkészi elnöki pozíciójára lemondott, ezt, ha jól értem, úgy gondolják, hogy ez azért kevés ahhoz, hogy, és láthatóan a közvélemény sem elégszik meg ennyi változással. Az elképzelhető egyébként, hogy akár még ezt a pozíciát is visszaszerzi, hiszen arról is lehet híreket hallani, hogy ő azért elég intenzíven járja itt a gyülekezeteket, tehát hogy minthogyha igazak ezek a hírek, mint hogyha kampányolna nyilván amellett, hogy minimum a mostani pozícióit megtartsa az egyházon belül.
Hát azt hiszem, hogy aki tudja kódolni a jelzéseket, annak az kellett, hogy legyen az érzése, hogy ő ebbe ezt remélte, ezt akarta. Én egyébként nem tartom valószínűnek, hogy proforma legalábbis, hogy a zsinati elnökséget megtartsa, azt hiszem inkább politikai okok miatt, mint az egyházon belüli helyzet miatt. De hát egy kérdés az, hogy de jure mi a helyzet, és megint más kérdés az, hogy de facto mi a helyzet. Tehát valóban az is elképzelhető, hogy ő ugyan nem marad hivatalosan a zsinat lelkészi elnöke, de ténylegesen ő az, aki a meghatározó szerepet játszon. Ő nyilván ebben arra támaszkodhat, hogy neki a politikai kapcsolatai azok továbbra is olyanok lesznek, amihez nem hasonlítható senki másnak ezek a kapcsolatai. Ebben azért én nagyon nem vagyok biztos, hogy ez így van.
Ugye ez egy ilyen, mondjuk két hónappal ezelőtt ez még így volt, ez most azért nem biztos, hogy már így van.
Ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Hát akár még azt is mondhatnám, hogy itt egy olyan nagyon furcsa helyzet van, amennyire ezt én érzékelni tudom politikai szempontból, hogy nagyon régóta nem volt olyan, hogy valaki olyan lépést tehetett volna, amivel mindenki elégedett lenne a politikai életben. Hát ez körülbelül azt jelenti, hogy az ellenzék örülne annak, hogy úgymond bukott a fideszes püspök, és talán még jobban örülne a kormány annak, hogy sikerül megszabadulni ettől az ügytől, hogy ez a forró krumpli többet nem égeti a kezüket, mert azért ez nagyon látható, hogy ennek az úgynevezett kegyelmi ügynek, kegyelmi botránynak az életbe tartása az jó részt azon keresztül történik, hogy ő ott van, és új és új információk jönnek elő ezzel kapcsolatban. Azért hadd mondjam el azt is ennek kapcsán, hogy én nagyon nem tartom jónak az, hogyha ha bárkinek a démonizálása történik. És ugye ez most nagyon érezhető, hogy egyrészt, hogy vannak, akik minden áron védeni akarják, és vannak, akik pedig már tényleg minden rosszat rámondanának. Hadd mondjam azt például, hogy hozzám még nagyon rossz szándékú, olyan pletyka sem jutott el, hogy ő úgymond a saját zsebére dolgozott volna, hogy ő az ő hatalmi pozíciójával ilyen értelemben visszaélt volna. Az megint egy más kérdés, hogy az meg érzékelhető sokaknál, politikusoknál, akik, hogy úgy mondjam, tiszta kezűek, hogy ez az, ami a számukra lehetővé teszi azt, hogy benne maradjanak egy olyan közegben, amivel kapcsolatban ők is érzik, hogy nagyon sok probléma van. Egyébként úgy emlékszem, hogy Balogh Zoltán egyszer erről beszélt is, hogy hát igen, lehet, hogy vannak olyanok, de hogy ő nem. És ezt én hitelesnek gondolom. Ugye eszembe jut, még jó régen egy KDNP-s politikus mondta nekem, hogy hát ha akarunk egy lakmuszpapírt, ami megmutatja azt, hogy az egyes kormányok azok mennyire tisztakezőek, akkor nézzük meg azt, hogy az illető kormánynak a miniszterei, államtitkárai, azok hol laktak akkor, amikor pozícióba kerültek, és hol laknak azt követőleg, hogy kikerültek ebből a pozícióból. És hát ő büszkén mondta azt, ezt én alátámasztani tudom csak, hogy hát az Antal kormány ebből a szempontból nagyon jó bizonyítványt állítatott ki magáról, akiket én ismerek, akik akkor miniszterek, államtitkárok voltak, azok majdnem mind ugyanott laknak most is, mint akkor laktak. Na hát egyébként ez igaz Balogh Zoltánra is. Én azt hiszem, hogy van egy olyan helyzet is, hogy ő tényleg úgy gondolja, hogy ő még mindig jó irányba megy. Hogy ő akarja az egyházát segíteni, támogatni, és nagyon büszke arra, hogy ő mennyi ingatlant szerzett. És nem érzékeli azt, hogy valójában már sokkal több a lelki kára annak, amit ő most csinál. Egy kicsit olyan a helyzet, mint hogyha valaki óriási lelkesedéssel, sebességgel menne Szolnok felé, de sajnos egy Győr felé menő gyors vonaton. Hogy hiába van meg egy ilyen jó szándék, az egész már nagyon rossz irányba megy.
Igen, de azért feltörik bennem a kérdés, hogy ön szerint helyes döntés volt annak idején megválasztani erre a pozícióra, egyáltalán püspökké választani Balogh Zoltánt, ugye ez pár évvel ezelőtt történt, miután ő leköszönt a miniszterségről, és ugye még a zsinati szabályzatot is módosították az ő megválasztása érdekében. És most akkor ezt a kérdést úgy teszem föl, most akkor tegyük zárójelbe, vagy felejtsük el a kegyelmi ügyet, hiszen akkor arról nem lehetett tudni. És ugye nagyon sokan, amikor emellett érvelnek, azért nyíltan elmondják, hogy itt tényleg arról volt szó, vagy sokaknak a kezét az mozgatta a szavazás során, hogy ez a bizonyos politikai kapcsolatrendszer, ami ugye aztán támogatások formájában jelent meg. Ami támogatások ezek szerint akkor nem feltétlenül csorognak le a gyülekezetekhez, hanem akkor ez valahol fent döntik el, hogy mi lesz ezekből. Tehát, hogy ez a döntés nem kódolta önmagával azt, hogy végül is ilyen helyzetbe kerül a református egyház, vagy nem volt már eleve egy olyan kockázati tényező ezzel, hogy ez olyan mértékben köti a politikához. Most akár joggal, akár nem, a kívülvilág szeméből ez látszik, és ha jól tudom, egyébként ez az egyház történetben példátlan is, hogy egy volt miniszter püspök legyen aztán, mikor leköszönt a politikai tisztségéről.
De igen, azt gondolom, hogy ez valóban így van. Ezt egyébként éppen egy korábbi zsinati elnök, Böcskei Gusztáv, az, aki erről nyilatkozott is, hogy ilyenre nem volt példa, és azt gondolom, hogy valóban így volt, hogy hát egy döntő szempont volt az ő püspökké, majd utána zsinati elnökké választásában az, hogy ő annyi minden támogatást fog tudni hozni, amit senki más nem tudna. És az egyház történet tanúsága szerint pedig ezek előbb-utóbb nagyon rossz befektetései az egyháznak, hogyha belemegy egy ilyen jellegű kapcsolatba.
Tehát, hogy ára lesz ennek.
Mert ennek ára van, ez így van, tehát a politikában nincsenek ingyenes kegyek, ingyenes adományok, ingyenes támogatás. És ez általában is igaz az egyházakra, és hát különösképpen most ez a református egyház esetében nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem volt egy jó döntés, de egyébként azért van ennek egy még mélyebb összefüggése. Az, hogy az egész egyház történetre igaz az, hogy az alapban ott van egy egzisztenciális, nagyon mély élmény és megragadottság. És ez elkezd formát keresni. Ebből lesz aztán teológiai tanítás, lesz liturgia, lesz kultusz, lesznek különböző intézmények és egyházművészet és egyebek. Elkezdi formálni az egyháznak a lényege a világot. És aztán egyszer csak elkezd megfordulni a folyamat, hogy nem az egyház asszimilálja a világot, hanem a világ kezdi el asszimilálni az egyházat. Hát tessék arra gondolni, hogy a reneszánsz korban nem a sok-sok itáliai hercegségnek az udvarai váltak hasonlóvá ahhoz, amilyen egy egyházi központ lenne, hanem a pápai udvar kezdett ugyanúgy működni, mint ezek a különben esztétikailag csodálatosan szép, de hát morálisan elég borzalmas képet nyújtó világi udvarok.
Na most, és ami, erre lett válasz a reformáció.
És erre lett válasz a reformáció, a nagybetűs reformáció is, de egyébként nagyon sok, hogy úgy mondjam, kisbetűs reformáció volt hasonló helyzetekben, amikor elért egy olyan határt az egyháznak a kifelé irányuló tevékenysége, hogy rá kellett döbbenni arra, hogy itt már a lényeg egyre inkább kezd elveszni.
És most nem ilyen helyzet van mondjuk a magyar református?
És azt gondolom, hogy egy hasonló helyzet van most, hogy nem az történik már, hogy egy nagyon erőteljes belső lelki tartalom az, ami formát keres, hanem sokkal inkább az ellenkezője van, hogy lehetőség van mindenféle kereteket, intézményeket megszerezni, és akkor ott van a kérdés, hogy akkor mit is fogunk ezzel csinálni? Tudjuk megtölteni tartalommal? És hát akkor ehhez még hozzájárul az, hogyha politikai kapcsolatrendszernek köszönhetően óriási mennyiségű ilyen intézmény az, ami az egyháznak a kezébe kerül, amelyekből vannak, amelyek nagyon, nagyon jól és szépen működnek, de hát ez nagyon sokszor úgynevezett táblacserés intézmények, amit nem tud az egyház tartalommal megtölteni.
Hát hallottam is, ugye ezt katolikusok is szokták mondani, hogy most sok esetben már úgy kapnak meg intézményeket, hogy igazából ők ezt annyira nem is ambicionálnák, mert nem is biztos, hogy van kapacitásuk arra, meg szakemberük elegendő, hogy ezeket működtetni tudják. Ez a probléma felvetődik a református?
Ez így van, ez pontosan így van. Ez valamennyire kezdett is tudatosodni, és például az evangélikus egyházban úgy tudom, hogy ezt elég szigorúan szabályozták, hogy csak egy nagyon alapos átgondolás után vesznek át bármilyen intézményt. De hát egészében nézve azt gondolom, hogy valóban egy ahhoz hasonló helyzet van, ami tehát nagyon sokszor ismétlődött 2000 éven keresztül, hogy az egyháznak a külső kiterjedése az nagyobb lett, mint amennyi az igazi belső ereje. És hát egy megújulás az pontosan azt jelenteni, hogy inkább arra koncentrálni, azt átgondolni, és utána ahhoz lehet majd intézményeket és mindenféle külső tevékenységet hozzárendelni.
Kicsit elvi értelemben is érdemes talán beszélni itt a politika és az egyház kapcsolatáról, hiszen a református egyház ilyen téren ugye az jóval megengedőbb, mint a katolikus egyház. Tehát én arra nyilván sokan emlékeznek például, hogy tehát a Hegedűs családra, meg ifjú Hegedűs Lórántra, aki ugye református lelkész is volt, és egyébként a MIÉP-nek a parlamenti képviselő, és elég emblematikus figurája mondjuk így a szélsőjobb, magyarországi szélsőjobb mozgalomnak. De arra talán kevesebben emlékeznek, hogy mondjuk a 90-es parlamentben, az első szabadon választott parlamentben talán az SZDSZ-ben több református lelkész is volt parlamenti képviselő. Akkor itt van ugye Németh Zsolt, aki kezdetektől fogja, ugye a Fidesz alapító, ugye édesapja Németh Géza, és ő maga is ugye nagyon erősen kötődik a református egyházhoz, és nyilván maga Balogh Zoltán is egy ilyen pályát futott be, tehát végülis fideszes politikus, tudom, már nem lépett be a pártba, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül őt mindenki ide sorolta. Tehát hogy lehet definiálni, vagy hogy lehet meghúzni azt a határt, mert hogyha ez így megengedett az egyházon belül, hogy valaki akár ilyen politikai tisztséget, képviselőséget, sőt miniszterséget is vállaljon, akkor ki mondhatja meg azt, hogy mi az, ami már belefér, és mi az, ami már nem?
Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb probléma most az egyházon belül is az, hogy sokan ezt az egész helyzetet politikai összefüggésben látják. És azt nem érzékelik, amire egyébként utalt is a beszélgetésünknek a legelején, és ez nagyon hangsúlyos, hogy ez az ügy, ez az egyház számára sokszorosan fontosabb, mint a politikai élet számára. Igen. Tehát egyszerűen ezt reálisan át kell látni. A politikai életben Magyar Péter ügy van, aztán majd kiderül, hogy a gazdasági élettel mi történik, és a világpolitikában, és az ukrán háború, ezek fognak dönteni. Lehet, hogy nem tudom, a következő választáson egyel kevesebb képviselője lesz a Fidesznek emiatt az úgynevezett kegyelmi botrány miatt. De ez egy epizód marad. Az egyház esetében azonban nem. Na most a politikával való kapcsolatra nézve úgy gondolom, hogy az egy nagyon lényeges történeti tény most már, hogy a rendszerváltozáskor akkor egy olyan helyzet volt, hogy hát egyrészt, mint tudjuk, a gyakorlatilag 10%-ot kapott az MSZP, tehát a régi rendszernek a pártja, tehát volt egy elég széleskörű konszenzus arra nézve, hogy itt rendszerváltozásra van szükség. És hát hozzá azért az MSZP egy hivatalosan is ateista ideológiát valló párt volt. Tehát senki nem érezte azt, hogy problémát jelentene az, hogy ő abban a mozgásban részt vegyen, amelyik a rendszerváltozást próbálja segíteni. Csak hát nem sokkal később kiderült az, hogy miután ez megtörtént, hát akkor aztán különböző politikai erők jelennek meg, és az emberek benne maradtak abban a közegben, amelyen keresztül ők ebben az egész társadalmi változásban részt vettek. Bocsánat, de hagyd mondjam azt, hogy szerintem az újságíró társadalom esetében is ez egy nagyon nagy probléma volt, hogy nagyon, nagyon büszkén gondolhatta azt a magyar sajtó, hogy igen nagy szerepet játszottak a rendszerváltozásban, de hát ennek az volt a következménye, hogy akkor utána ez olyan természetesnek maradt, hogy a politikát csinálni azt a sajtónak kell. Na most, hát ez fokozottan érvényes az egyházra, hogy utána pedig megjelent az, hogy itt vannak különböző politikai opciók, és az valóban egy életveszélyes dolog, amikor az egyházon belül ez falakként, szakadékokként tud megjelenni. Most hagyd mondjam azt, amit valaki nekem mesélt, hogy az életének az egyik nagy élménye volt, amikor egy úrvacsora osztáson úgy vett részt, 20 évvel ezelőtt, hogy ott volt mellette egy közismerten Miépes és egy közismerten SZDSZ-es, nagyon jó nevű közgazdász. És hogy megjelent az, hogy itt most másról van szó. Azok az emberek, akik különben hát egymással szóba is alig állnak, itt most egy olyan közegbe kerültek, ahol ezek megszűnnek. Na most én azt gondolom, hogy ezt lenne nagyon fontos tudatosítani, hogy egyrészt természetesen van embereknek politikai szimpátiája, meggyőződése, elképzelése, de hát az egyházban nem szabad, hogy ez alapvető kérdésként megjelenjen. Persze borzasztó nehéz akkor, amikor egy olyan agyonpolitizált közegről van szó, ahol a más politikai véleményen lévő az ellenségnek minősül. Ugye Antal József mondta ezt, hogy ugye franciák szerint az, hogy gazember, az a politikában azt jelenti, hogy más véleményen van. Na most sajnos ott tartunk, hogy a más véleményen vagy, az szinte csak azt tudja jelenteni, hogy gazember vagy. Na most hát az egyház...
az még egy jelző a mai.
Az egy viszonylag még enyhe jelző, de hát én ilyen finom módon szeretek fogalmazni. Na most ezt tudomásul kellene venni, hogy igen, vannak különböző vélemények, de ezek nem abból fakadnak, hogy valaki keresztény. Nem abból fakad, hogy hívő ember. Nekem is van politikai véleményem, de egyáltalán nem gondolom azt, hogy azért ez a véleményem, mert ez feltétlenül a keresztény hitemből származik. Megvannak ennek a különböző okai, és hát legalábbis próbálom tiszteletben tartani másoknak is a véleményét.
Igen, de azért ugye mi fölidéztük ezt a korábbi időszakot, amikor bizonyos értelemben az egyházon belül ilyen plurális helyzet volt, hogy politikailag sokféle személyiség nézett, akkor ezek szerint megfért egymás mellett. Ma viszont, aki arra a reformátusokra gondol, és ezt politikailag be akarja kötni, és nem csak Balogh Zoltán személye miatt, de egyértelműen egy párthoz köti, nagyon máshoz most már, nem a Fideszhez, és itt most a Balogh Zoltánon kívül nyilván itt lehet említeni Orbán Viktort, akiről tudható, hogy református, de hát itt volt Novák Katalin, Gulyás Gergely, Németh Zsoltot is mondhatnám, de azt gondolom, hogy ő ettől teljesen eltérő pályán mozog. Hogy egyébként a református egyháznak volt az anyagin túlmenő haszna abból, hogy egyébként a politikai, jelenlegi politikai elit, de hogy ezt csúnyán fejezem ki, maga annyira felülreprezentáltak a reformátusok.
Hát
vagy van ennek jelentősége?
Hát azt gondolom, hogy azért ennek van jelentősége, hogy a legkülönbözőbb vonatkozásokban az egyházaknak, történelmi egyházaknak, de részben valóban ilyen okok miatt a református egyháznak az hozzátartozik a megjelenéséhez, hogy különböző igen magas pozícióban lévő emberek, hogy ezt mondani szokták, a reformátusok számarányához képest felülreprezentáltan megjelennek. De hát ott van ennek a másik oldala, hogy az egyház, hát hol tudatosan, hol talán kevésbé tudatosan, egy olyan szerepbe kerül, hogy ő neki állandóan támogatni kell bizonyos politikai nézeteket vagy kampányokat. Hadd mondjam ebből azt, ami a legfájdalmasabb volt, ami szinte egy tragikomikus helyzet volt. Amikor elindult a kormány részéről az a kampány, amelyik ugye itt a homoszexualitással, egyebekkel kapcsolatban jött ki, akkor volt egy olyan egyházi, történelmi egyházak által állítólag aláírt nyilatkozat, amiben egy olyan mondat szerepelt, hogy az emberi méltóság alapja férfi és nőnek a házassága. Na most ez egy olyan elképesztő mértékű zöldség, amivel az ember nem nagyon találkozott eddig. Ugye tessék arra gondolni, még a katolikus egyház felől nézve, ez azt jelenti, hogy azon túl, hogy a gyerekeknek nincs emberi méltósága, meg az özvegyeknek nincs emberi méltósága, ez azt is jelenteni, hogy a katolikus papoknak, meg a szerzeteseknek nincs emberi méltósága. Hát ez önmagában döbbenetes, hogy egy ilyen kijöhetett, nyilvánvalóan úgy jöhetett ki, hogy ezt mondjuk az evangélikus egyház részéről ki is mondták, hogy ők nem látták ezt a változatát a szövegnek. De tessék csak belegondolni, hogy itt mi történt. Ez csak úgy történhetett, hogy nagyon kezdő és nagyon csekély judíciummal bíró minisztériumi tisztségviselő ezt a szöveget megírta, és utána ez lett adva a sajtónak. Azért ilyen mértékű megaláztatás nem érte az egyházakat az 50-es években sem. Akkor ez inkább úgy nézett ki, hogy úgy kiadták az ukázt, hogy egyrészt, hogy X püspököt le kell váltani, Y-nak kell lennie, nem tudom, kell támogatni a TSS-ítést, és akkor az egyház ottan kétségbe esve próbált ezt valahogy úgy finomítgatni, meg valamiféle bibliai igéket találni ahhoz, hogy ezt megindokolja. De azért ilyen, hogy leadnak egy ilyen nyilatkozatot, amit nem létezik, hogy aláírt volna ténylegesen egy egyházi vezető, azért ilyenre nem volt példa. Na most hát ebben az van benne, hogy hát ez egy ilyen propaganda szervezetként, ha kell, akkor az egyházaknak kiadjuk, hogy mit nyilatkozzanak, vagy ha nincs már idő, hogy visszajelzés jön, akkor visszajelzés sem kell, akkor is ezt ki lehet adni. Ugyanúgy, mint hogyha nem tudom én, a pártközpont az kiadná, hogy minden járás pártszervezet adjon ki egy ilyen nyilatkozatot. Tehát azért ez tényleg egy olyan megalázó és olyan lehetetlen helyzet, amiben nem szabadna belemenni.
És ezt kikérte magának valamelyik egyház, vagy a református egyház például?
Az én emlékezetem szerint az történt, hogy a Mazsihisz úgymond visszavonta az aláírását, az evangélikus egyház részéről Fabinyi Tamás azt mondta el, hogy hát ők nem látták ezt a változatot. Azt hiszem Balogh Zoltán azt nyilatkozta, hogy hát elég szerencsétlen téves megfogalmazás is került ebbe a nyilatkozatba, és azt hiszem a katolikus egyház pedig körülbelül azt gondolta, hogy hát ha túléltük a hunnokat, az arab hódítást, a jakobinusokat, a nácikat, a kommunistákat, akkor azt is túl fogjuk élni, hogy Kovács 12 János a minisztériumból kiadott egy ilyet a sajtónak.
Hát igen. Picit még maradnék Balogh Zoltánnál, hogy egyébként azt is írta ebben az idézett írásban, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy talán a legrosszabb az lenne az egyház részében, a legrosszabb reakció, hogyha úgy lépne bármit, hogy egyértelműen egy politikai nyomás, vagy a politikának való megfelelés érdekében is. Ugye itt most nem teljesen világos a helyzet, hogy voltak egyértelmű jelzések arra, hogy a Fidesznek, vagy akár a magának a miniszterelnöknek is ugye kellemetlen Balogh Zoltánnak a jelenléte. Hiszen amíg ő ott van, addig a kegyelmi botrány sincs teljesen lezárva, ez még mindig így előkerül. Tehát nekik ez kellemetlen. Ugyanakkor olyan hírek is napvilágot láttak, mint például most egy friss hír, hogy még mindig van diplomata útlevele Balogh Zoltánnak, ő valamitől valamilyen milyen meghatalmazott nagykövet, ugye Szijjártó Péter minisztériuma, ami ugye tulajdonképpen egy kormányzati állami tisztség, amit ő visel emellett. És ugye akkorában az is megjelent, hogy azért a kegyelmi botrány óta is már konzultált Orbán Viktorral többször, tehát volt ilyen sajtóhír is. Hogy itt tulajdonképpen meg lehet azt mondani, hogy őt most egyelőre még a politika tartja ott ebben a pozícióban, vagy a református egyháznak ez a tehetetlensége, vagy a vezetésnek a tehetetlensége, vagy ez a valóságérzékelés hiánya az, ami miatt ugye ez a cselekvés késik. És hogy egyébként annak tényleg van-e valami szerepe, hogy valójában a Fidesznek itt lehet-e tudni, hogy mi az elvárása. Hiszen a miniszterelnök, ha megszólal, akkor nem nagyon tud más mondani, mint hogy ez a református egyháznak az ügye. Ezt körülbelül úgy szoktam értékelni, de ezt annyira veszem komolyan, mint hogy ő nem foglalkozik gazdasági ügyekkel. De hogy ebben egyébként mennyire lehet tisztán látni az egyházon belül ebben a kérdésben?
Hát az egyik része az, ami a politikát illeti, és ott szerintem van ez a bizonytalanság. Tényleg körülbelül úgy van, hogy feltehetőleg az ellenzék örülne, és a kormány még jobban örülne, hogyha ez a kérdés lezárulna. De hát nyilván van olyan megfontolás is, hogy azért nagyon bejáratott dolog, hogy a református egyháznak az első számú vezetője, az szorosan kötődik egy politikai közösséghez. Bár egyébként olyan hírek is vannak, hogy adott esetben ő nagyon panaszkodott arra, hogy hát az ő politikai elfbarátai azok milyen csúnyán viselkednek, és hát már nem akarnak nagyon szóba állni vele.
Igen.
Tehát ilyen is van. Én azt gondolom, hogy az nagyon nem lenne jó, hogyha ez a történet azért is úgy érne véget, hogy érkezne egy olyan politikai jelzés, hogy na, tessék leváltani a Barokk Zoltánt. Tehát az, hogy megint ott tartsunk, hogy az állam, a párt az, amelyik kinevez és levált püspököket, ez egy korábbi történelmi időszakban talán mondhatjuk elkerülhetetlen volt, mert itt volt a Vörös Hadsereg, igen, és itt volt egy olyan rendszer, amivel szemben nem tudott mit tenni az egyház. De hogy megint ez történjen, az nagyon-nagyon rossz lenne. Az egyháznak valóban a saját keretei között kellene ezt a kérdést lezárnia.
Egyébként a kegyelmi botrány kapcsán sokan mondják azt, hogy ez egyfajta morális válságot jelent. Ezzel a definícióval, vagy ezzel a meghatározással egyetért, és a morális válság ez az egyházra vonatkozik, vagy akár az egész magyar politikai életre vonatkoztatható ez a megállapítás, ha egyáltalán egyetért ezzel?
Hát nézd, én azt gondolom, hogy ha magát ezt a kifejezést megnézzük, hogy kegyelmi botrány, vagy kegyelmi ügy. Tehát hogy hangzik ez? Tehát a kegyelem szó, avval együtt, hogy nagyon sokféle jelentése van, és nagyon szerencsétlen összekeverni ennek a különböző jelentéseit, tehát ez egy pozitív kifejezés. Hát ugye szemben a kegyetlenséggel, amit tényleg nem lehet pozitívan érteni, ez egy pozitív tartalmú üzenetű kifejezés lenne, és ebből lett kegyelmi botrány. Ugye a fogalmaknak a története, amire utaltam, itt teljesen nyilvánvalóan érzékelhető. Na most van ennek ugye valóban egy politikai aspektusa, van egy egyházi aspektusa, és az sokkal súlyosabb és sokkal fontosabb, de gondoljunk arra is, hogy az egész magyar társadalom számára azért ez egy esélyt is jelentett, vagy jelenthetne. Annak az esélyét, hogy szembenézzen a magyar társadalom azzal, hogy mi van a lába alatt. Mi van avval a 10%-ával a társadalomnak, amelyik a legelesettebb. Aminek az elesettségének hát a leglátványosabb, legszörnyűbb jele az, hogy történik ezrekkel abúzus szexuális értelemben is, de hát ezen túlmenőleg is, akik szinte esélytelenül indulnak el az életben. Na most ez az ügy, ez azt a lehetőséget ajánlotta föl, hogy ezzel szembenézzen a magyar társadalom. Azt gondolom, hogy az egyház számára különösképpen is így van. Szembenézni azzal, hogy az biztos, hogy nem olyan mértékig, olyan súllyal figyelt oda a társadalomnak erre a részére, ahogy ez kellett volna Krisztus egyházaként. De az egész magyar társadalomra is igaz, és azt is mondhatom, hogy azon túl, ami ezt a részét illeti a társadalomnak, ez egy olyan tanulási folyamatot jelenthetne, amiben a legnagyobb hiánya pótolódhatna a magyar társadalomnak, a szolidaritás érzés. Ugye erre nézve döbbenetes statisztikák vannak, ami elsőre olyan jónak tűnik, amikor nemrégiben olvastam erről, hogy ilyen európai felmérés szerint a legindividualistábbak az emberek Magyarországon és Angliában.
Igen,
de Angliában ennek egészen más jelentése van. Ott a kritikus embernek a világhoz való viszonya jelenik meg az individualizmusban. És attól félek, hogy nálunk pedig sokkal inkább a szolidaritásnak a hiánya, a minden értelemben vett szolidaritásnak a hiánya. Nyilván nem tudunk most belemenni politika meg társadalom történeti hátterébe, hogy ez hogy és miért alakult ki a Kádár rendszerben, de minden esetre így van. És most ennek az ügynek a kapcsán ebbe az irányba lehetne, kellene elindulni. Ezzel szemben mit látunk? Sokkal inkább az, hogy van egy politikai birkózás. Azt gondolom, hogy mindenki óriási lelkesedéssel keresi azt, hogy a másik pártnak valamelyik vidéki kis szervezetének valamilyen jelöltje az mikor keveredett bele ilyen ügybe, és ezzel próbálják egymást lőni. És ez elfedi ezt a nagyon komoly, súlyos társadalmi kérdést. És hát ha az egyháznak pedig valami a küldetése lenne, az az, hogy nagyobb érzékenységet mutasson ezekre a kérdésekre. És hát ezért olyan fájó, hogy amit én láttam egyházi megnyilvánulásokat, azokban nagyon ritkán jelent meg az, hogy miből indult el ez az ügy? Abból, hogy valaki öngyilkos lett. És hát nyilván, aki nem lett öngyilkos, azokból is nagyon sok ember életre szóló szörnyű traumát szenvedett el. És aki egy kicsit is tudja, hogy működnek ezek az intézmények, azért az azt is tudja, hogy ez most egy nagyon szélsőséges példa volt, de hogy ez távolról sem egy egyedi jelenség. Egyébként azért éreztük nagyon fontosnak ebben a bizonyos nyilatkozatban, hogy ezt nevesítsük. Nem általában bűnbánatot tartunk, meg úgy, ahogy ezt szokták, hogy elnézést kérek, hogyha megsértve érezted magadat, ha te olyan buta vagy, hogy miközben én nem is csináltam semmit. Tehát ez az, amilyen irányba kellene elindulni, és például nagyon el tudnám képzelni, hogy egy megújulás folyamatában az egyház ezt átgondolja, és aztán utána ez konkrét döntések legyenek ebből, hogy a egyház rendelkezésére álló erőforrásokból, emberi és anyagi erőforrásokból az eddiginél jóval többet szánjon ezekre az ügyekre.
Az egyháznak, a református egyháznak kifejezetten kellene nyilvánosan bocsánatot kérnie ebben az ügyben, amit Balogh Zoltán tett, meg egyáltalán ez az egész történet, hiszen itt azért lehet, hogy erre a kérdésre nem tud válaszolni, de azért azt gondolom, hogy ezt még feltenni, hogy van valamilyen tudása, sejtése arról, hogy miért volt annyira fontos K. Endre kegyelmi ügye, akár a politikusoknak, akár Balogh Zoltánnak, és hogy fordulhatott az elő, hogy a hírek igazak, és már pedig úgy tűnik, hogy ezek nagyon is igazak ezek a hírek, hogy ő ezután ugye a szabadulása után ugye Bicskén presbiter is lehetett a református gyülekezetben. Tehát, hogy ez nem kiállt valamifajta magyarázatra és bocsánatkérés iránt az egész társadalom felé?
Hát én azt gondolom, hogy konkrétan az, ami történt ebben az államfői kegyelem ügyben, az Balogh Zoltánt érinti. És egyébként az első megszólalásában még jó irányba indult el, amikor azt mondta, hogy hát ennek nincs köze az ő püspöki, meg egyáltalán egyházi tisztségeihez. Sajnos utána az ellenkezője történt, hogy tulajdonképpen ezt rárakta, ráterhelte az egész egyházra. Most tudom, hogy csúnya ezt mondani, de ez körülbelül úgy néz ki kívülről, hogy a saját püspöke összebalogozta az egész egyházat. Na most ez egy, erről senki más nem tudott, vagy legalábbis nem hiszem, hogy bárki más tudott volna az egyházban. Ebben az értelemben ez egy személyes ügy. Az, hogy ennek mi volt a háttere, azt nem tudom, és a mai napig is ez nagyon kérdéses, hogy miért, hogy történhetett, de hát azért az eléggé életszerűnek tűnik, hogy hát ott volt egy lobbizás, és ennek eredményeképpen született meg ez a döntés, amiről persze nyilván azt gondolták, hogy ez nem fog kiderülni, tényleg véletlen is az, amiért ez kiderült. Konkrétan ezért a döntésért nem hiszem, hogy az egyháznak en bloc kellene bocsánatot kérnie. De azért, hogy ezekre az emberekre, most értve ezt az egész réteget, nem fordított olyan figyelmet. Meg hát áttételesen azért is, hogy a saját püspöke, akit megválasztott, az egy ilyenbe csúszott bele, azért valóban indokolt.
Igen, most már egy hét telt el ennek a nyilatkozatnak, amiről beszéltünk a megjelenése óta. Érkezett belülről valamilyen visszajelzés erre, akár Balogh Zoltán részéről, vagy mások részéről, hogy a püspökök, a vezetők megfontolják ezt, és éreznek-e belül támogatást a törekvéseik mellett?
Amik válaszok érkeztek erre, az egy-két kivételtől eltekintve pozitív válaszok, sokkal nagyobb részt világiak, mint lelkészek részéről. Nagyon sok mindenkiről tudunk lelkészről, aki ezzel egyetért, és ő is így gondolja, de ezt névvel nem merné vállalni.
Gondolom ez a gyülekezeti kiszolgáltatottságnak.
Hát ez így van, meg a... Igen, hát azt mondhatom, hogy ez egy elég egyenlőtlen csatározás, amiben az egyik oldal állásajánlatokat tud adni, és a másik oldal inkább csak állásvesztés ajánlatokat tud adni.
Akkor ezek szerint, ha jól értem, nem áll jól ez az ügy ebben a pillanatban.
Hát abban az értelemben nem áll jól, ahogy mi nem is gondoltuk, hogy jól kellene állnia. Tehát nem az volt a cél, hogy itt egy ilyen kampány történjen, hogy egy mozgalmat indítsunk. Ezzel együtt azt eldöntöttük, hogy lehetővé fogjuk tenni azt, hogy aki akar, az csatlakozzon ehhez, mert nagyon sokan jöttek ezzel, hogy ők is szeretnék az egyetértésüket kifejezésre juttatni, és ez egy ponton olyanná vált, hogy úgy éreztük, hogy nem lehet megtenni, hogyha valakinek viszont ez a szándéka, akkor ezt ne tudja megtenni. Tehát ilyen értelemben ezt megnyitjuk, ezt a lehetőséget, hogy ehhez csatlakozni lehessen, de nagyon nem lenne szerencsés, hogyha ebből egy ilyen aláírási kampány lenne. Egyrészt azért sem, mert sokkal inkább az lenne a jó, és egyébként ez látható, hogy más körökben is indulnak el, adott esetben úgy is, hogy névvel, hogy ki támogat valamit, még jobbnak gondolom azt, hogyha beszélgetések indulnak el ezekről a kérdésekről.
Akkor egy lassabb folyamatra számít, ami esetleg akkor meghozza majd valamikor a gyümölcsét. Kérdés persze, hogy mennyi ideje van a református egyháznak, hogy ezt a kívánt változást elérje, hiszen mint azt mondta, hogy amit most tesz a református egyház, az határozza meg a jövőbeni megítélését is. Ugye a beszélgetés vége felé a Magyar Péter jelenségre azért szeretnék rákérdezni, abban az értelemben, hogy nyilván itt most nem politikai állásfoglalás várok, pláne nem gondolom, hogy az egyháznak feltétlenül ebben meg kellene nyilvánulnia, meg ráadásul nagyon képlékeny is itt minden. De itt egy olyan komplex probléma halmaz van, ami gyanú, sejtetés, rágalom, nem tudjuk még pontosan mi micsoda ebben pontosan. Ugye itt van ennek nyilván egy kapcsolati erőszak vágya része, van egy a hatalom működésével összefüggő része, van egy korrupciós része, és egyáltalán itt is, mintha egy olyan törekvés lenne, hogy most véletlenül is akarok párhuzamba állítani az önökével, de hogy azért a társadalomban nyilván sokan gondolják azt, hogy itt jó lenne valami fajta megtisztulás változása közéletben is. Hogy ehhez valami érvényeset tud mondani, vagy egyáltalán, hogy valami fajta, akár saját maga számára valamilyen tanulságot, ami eddig történt ezzel kapcsolatban megfogalmazni, vagy egyelőre még kivárni érdemes és figyelni, hogy hova fajulnak itt az események?
Hát én erre a kérdésre válaszolhatok, de azért nem nagyon szívesen válaszolok. Azért válaszolhatok, mert nem vagyok már gyülekezeti szolgálatban. Ez nekem nagyon lényeges volt, hogy avval együtt, hogy van egy közéleti érdeklődésem, évtizedekig erről én nem beszéltem, nem írtam. Akkor, amikor bejelentettem a gyülekezetemnek, hogy lemondok az ottani vezető lelkészi státuszomról, akkor azt is bejelentettem, hogy ezt a magamra nézve kötelezőnek érzett obligót most már nem érzem. Mert ez egy egészen más helyzet.
Kis voltanak valami különös oka, hogy lemondott erről a...
Hát alapvetően az, hogy tudományos munkával akarok
foglalkozni. Értem. Tehát ennek nem volt nem egy házon belüli mozgásoknak.
Nem ilyen oka volt, alapvetően ez volt ennek az oka. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy más helyzet. Egy gyülekezeti lelkésznél tényleg nagyon szerencsétlen az, hogyha akiket ő kell, hogy lelki gondozzon, azok olyan érzéssel mennek hozzá, hogy hát itt most egy politikailag más véleményen lévő ember az, akinek tőlük kéri, hogy temesse el az édesanyját, vagy adja össze. Tehát ez egy nagyon szerencsétlen helyzet, úgyhogy ezért akkor ezt nem tettem meg. Azt gondolom, hogy most már nem vagyok ilyen helyzetben, ezt megtehetem, de vele együtt azért azt is gondolom, hogy most pont arról próbáljuk meggyőzni a református egyházat, hogy ne politikai kategóriák között gondolkozzon erről. De ezzel együtt kétségtelen, hogy nekem van meggyőződésem, ez az elmúlt két évben különböző írásokból nyilvánvalóvá is vált. A ennek az új nagyügynek, a Magyar Péter ügynek a kapcsán én azt mondhatom, hogy alapvetően ezt én azért szimpátiával követem, és ezt én emberileg életszerűnek gondolom, hogy valaki, aki abban a közegben szocializálódott, úgymond, abban egyre nőtt az a feszültség, hogy ezt tovább nem lehet vállalni, és különböző okok miatt egy ponton azt mondta, hogy ő akkor most ebből kilép. Sok embert ismerek, aki hasonló gondolatokkal, érzésekkel küszködik nagyon régóta. Tehát ez önmagában én abszolút emberileg ezt én hitelesnek gondolom. Na most a másik, amire utalt, ugye, hogy hát megjelent ez a valóban súlyos kétperces kis felvétel arról, hogy az akkor hivatalban lévő igazságügyminiszter úgy tudta, hogy az ügyészség életében olyan módon szóltak bele, ami teljesen összeegyeztethetetlen a magyar közjogi rendszerrel. És akkor ezután megjelent az, hogy ez az ember, ez milyen bántalmazó módon élt az ő házasságukban. Most azt gondolom, hogy ha bárki azt mondja, hogy bántalmazás érte, akkor azt komolyan kell venni, akkor arra oda kell figyelni. De azért azt is mondanám, hogy ha van olyan helyzet, amikor egy erre vonatkozó utalást az ember óhatatlanul nagy kételjel fogad, akkor ez pont a mostani helyzet. Az, amikor pontosan akkor, amikor ez politikailag egy nagyon kényes dologgá válik, és a saját politikai közösségét nagyon kellemetlen érinti, akkor hirtelen kiderül, hogy hát valójában itt egy, már hogy is olvastuk, hogy pszichopata bántalmazóról van szó. Különösképpen furcsa ez akkor, amikor azután történik ez, hogy egy válásnál természetesnek gondolta az édesanyja is, hogy a gyerekek azok közös felügyelet alatt legyenek. Hát azért az meglepő, hogyha egy ilyen ember esetében valaki ezt így gondolta. Evel együtt tényleg nem tudjuk azt, hogy ott mi és hogy történt. Azt meg kell, hogy mondjam azért, hogy azt nagyon furcsálom, amikor alapvetően ellenzéki szimpátiával bíró politikai elemzők úgy beszélnek erről, mintha lenne két tény, és akkor ez hogyan viszonyul egymáshoz. Egyrészt hát az, ami elhangzott azon a felvételen, és másrészt pedig az, hogy itt egy ilyen bántalmazói probléma van. Hát azért ott az van, hogy van egy állítás, meg van ezzel szemben egy másik állítása. Tehát ebben azért úgy gondolom, hogy tükröződik az a jól érzékelhető helyzet, hogy a Magyar Péternek ez a megjelenése, ez egyszerre váltott ki félelmet kormánypárti oldalon és ellenzéki oldalon egyaránt. Hát az nagyon rossz lenne, hogyha sokatszor is belelépne a magyar politikai élet ugyanabba a folyóba, amiben ugyan Héraklaitosz szerint kétszer sem lehet, de ezek szerint sokszor is bele lehet lépni, hogy ilyen különböző pártoknak az érdekei, azok minden más felülírnak.
Még egy kérdés itt, hogy említette, hogy gyülekezeti vezetőként ugye tartózkodott attól, hogy közéleti kérdésekben állást foglaljon. Nem tudom, hogy mennyire jellemző, vagy hall-e ilyeneket, hallott-e ilyeneket. Erről időnként vannak hírek, meg hogy tetszik, beszámolók, hogy mondjuk választási szituációban mondjuk lelkész mondjuk a prédikációjában mondjuk egyértelmű iránymutatást ad, hogy akkor most hogyan kell szavazni, vagy hogy így egyáltalán, hogyha valaki ezt teszi, az összeegyeztethető-e az egyházi tanítással?
Hát ennek két része van. Választások előtt szokott lenni, vagy sokszor voltak az egyház vezetés részéről kiadott körlevelek, amelyek hát különböző hangvételűek lehetnek. Azt hiszem, hogy a leginkább a református egyház részéről volt olyan, amelyik alig-alig rejtetten, hát gyakorlatilag elég egyértelműen tanácsolta, hogy kire kell szavazni. Másrészt pedig ezt egyes lelkészek megtehetik, ehhez kapcsolódóan, vagy ettől függetlenül. Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen nem szerencsés. Én úgy gondolom, hogy az helyes, amit én ilyen esetekben mindig megtettem, hogy azt kértem a gyülekezet tagjaitól, hogy mindenki higgye el a másikról, aki máshogy gondolkozik erről, hogy jó szándék van mögötte. Gondolhatja azt, és gondoljuk azt egymásról, hogy szegény, ezt a másikat, ezt agyon manipulálták, ezek és ezek, ő gondolja azt rólam, hogy engem agyon manipuláltak, de ne essünk egymásnak. Fogadjuk el azt, hogy a másik részéről egy valóban jó szándékú döntés az, ahogy dönt. És az egyház pedig ne akarja azt mondani, hogy a keresztény hitből fakad az, hogy 2019-ben, vagy 22-ben, vagy 24-re melyik pártra kellene szavazni. Ez egészen biztosan nem vezethető le a keresztény hitnek a lényegéből.
Ugye miután ugye nem gyülekezetnél dolgozik már, most az a kérdés úgy nem tudom feltenni, hogy na, mi lesz akkor az üzenete húsvétkor a hívekhez. Ugye ez a beszélgetés, ez nagypénteken este kerül fel a csatornánkra. Tehát azért mondom, hogy aktuális a kérdés, hogy ha mégis belegondol abba, hogy kellene mondania egy ilyen beszédet, akkor 2024 húsvétján mi lenne a fő gondolat, mi lenne az a fő üzenet, amit mindenképpen a gyülekezetnek eljuttatna?
Hát azt gondolom, egy kicsit más az, hogy a szószéken, igen, egy istentisztelet keretében mit mond az ember, és megint más az a mostani helyzet, igen, amikor nyilván a 90%-a a hallgatóknak az nem református, vagy nincs olyan aktív egyháztagsága, hogy ott üljön a templomban.
Bocsánat, vagy kiábrándult református, igen.
Vagy hát adott esetben sajnos kiábrándult református. Na, ez egy, igen, külön hosszú beszélgetésnek lehetne a témája. Az, amit ennek kapcsán én azért szívesen elmondok, az egyrészt az, hogy nem a húsvétnak, a húsvét napjának van üzenete, hanem a húsvéti ünnepkörnek van üzenete, aminek a középpontjában ott van nagypéntek, és ott van húsvét. Ott van Jézus kereszthalála és a feltámadása. Az a Jézus támad föl húsvétkor, aki nagypénteken az életét adta. Ez az egyik, ami szerintem nagyon lényeges. A másik, hogy 2024. Tehát több mint két évezred óta a húsvét üzenete az emberek millióinak a számára, az életüknek a központjában lévő valóság. Azért ez egy más szint, mint az, hogy most éppen milyen párttal hogyan szimpatizálunk, vagy nem szimpatizálunk. És a harmadik pedig, ami ennek a tartalmához még mindenképpen hozzáveendő, az az, hogy ugye az a nagypénteki Jézus, aki föltámad húsvétkor, az úgy imádkozik a Gecsemáné kertben, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te. Az a Jézus, az iszonyatos halál félelemtől szenved, mert teljes ember. És ennek ellenére vállalja azt a szenvedést, ami rá vár, áldozatot hoz. És ennek kapcsán én azt gondolom, hogy most már kitágított értelemben mondhatjuk azt, hogy ebben egy új világnak, egy más törvényeknek engedelmeskedő világnak a törvényei jelennek meg. Ugye különben ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy hát a életben folyó kisebb és nagyobb csatározásokban, akinek több ereje van, több fegyvere, több pénze, az győzedelmeskedik. De tessék csak belegondolni, hogy hiába van így, ez valóban így van, mert minél gátlástalanabb valaki, minél kevésbé vannak skrupulusai, annál jobb eséllyel győz az egyes konkrét harcokban, és ezzel együtt 2000 év óta tovább él a jó. Azt nem lehet elpusztítani, kiírtani a világból. Azért, mert a rossz az soha nem tud mintává válni, az soha nem tud modellé válni, az nem követhető. Ugye a keresztény életnek az egyik legszebb megfogalmazása, hogy az imitáció Christi, Krisztus követése, az 2000 év után ugyanúgy lehetséges az ember számára. Imitáció Júdás, imitáció Poncius Pilátus, ilyen nem létezik. És ez az oka annak, hogy egészen más közegben működik a jónak a valósága. És hát, hogyha most mégis le akarjuk fordítani arra, hogy a magyar társadalom számára mit jelent, alapvetően a keresztény üzenet egyes embereknek szól, de univerzálisan. De hogyha erre akarjuk lefordítani, akkor én azt mondanám, hogy mindenki akarjon és merjen odaállni amellé az ügy mellé, amit ő jónak, helyesnek ismer fel. És ne engedje azt, hogy úrrá legyen az a fajta kiábrándultság, hogy hát ez úgyis mindegy, hogy én mit csinálok, itt úgyis mindig a rossz győz, itt úgyis mindenki hazug, mindenki alakoskodik. Igen, az életnek van egy ilyen valósága, de 2000 év óta van valami más, ami formálja az emberi életet.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, és áldott húsvétot kívánok mindenkinek. A viszontlátásra a Kompország a jövő héten új adással jelentkezik.